Már is itt vagyunk, folytatódik a beszélgetés, vendégeim Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai, és az esenés gyerekek életéről, útjukról az oktatásban beszélgetünk. Mindketten autista gyereket nevelnek, illetve mindketten felnőtt autista gyerekeitek vannak, és a mögöttetek lévő tapasztalatok, meg a ti utatok, az egyébként elég sok információt hordoz, és elég sok lehetőséget, meg rálátok arra, hogy mikor, mire lett volna szükség, és mire lenne szüksége azoknak, akik ezen az úton járnak. És itt a legfontosabb általatok kimondott dolog a szülők, a szülői közösség összefogása, az, hogy pedagógiai asszisztensek legyenek az iskolákban, akik ezeknek a gyerekeknek tudnak segíteni adott esetben egy elakadásnál, vagy hogyha valamiben lemaradnának, illetve gondolom abba is, hogy mentálisan olyan állapotban legyenek ők, amely lehetővé teszi, hogy járjanak az iskolába. Ezek mind olyan dolgok, amikre ti folyamatosan felhívjátok a figyelmet, és az jutott eszembe, hogy az autizmusról azért elég sokszor beszélünk. Mégis ti, mint autista gyereket nevelő szülők, mit gondoltok? Mindent elmondtunk már az autizmusról? Tehát a társadalomnak az a része, aki mondjuk nem érintett, mindent tud? Hat.
Biztos, hogy nem. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy én magam sem ismerem ezt a teljes spektrumot, mivel egy autista gyermekem van, akinek több van, az ugye több szemszögből látja ezt. És ahogy most itt beszélgettünk is, nagyon sok új dolgot tanultam a Vikitől és hallottam, tehát nagyon kellenének ezek a szülői találkozók, beszélgetések, és nem lehet, egyébként lehetetlen ezt így teljes egészében megismerni, viszont az a törekvés, hogy megismerjük egymást, egymás problémáit, és arra találjunk közös megoldásokat, arra viszont itt vannak a szülők. Hozzáteszem, nekünk már itt vannak a gyerekeink, de tudjuk a statisztika, a számok alapján, hogy akik már majd most jönnek, ugye első osztályban róluk beszéltünk, de hogy ott vannak a tervezett gyermekek között is a jövőbeli autisták. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne azt a segítséget megkapnunk, amivel a leendő szülőket is tudnánk, de a meglévőeket már mindenképp elég információval ellátni, mert enélkül nem mondhatjuk azt, hogy ismerjük ezt az egész problémakört, és az én veszőparipám a hidak építése, hogy eltaláljunk egymáshoz, hiszen ide is úgy jutottunk el a rádióba, hogy volt valaki, vagy valaki által lehetőséget kaptunk, hogy ide jöjjünk, és így el tudjuk mondani a nagy közönségnek, bízunk benne, hogy nagyon sokan fogják ezt meghallani, és középiskolás gondokról még nem esett szó, mert ugye...
Most gondoltam, hogy menjünk bele ebbe, mert hogy az általános iskola oké, az egy dolog, de a középiskola ott meg ugye megint csak van egy tagozódás, hogy merre? Merre?
Mert mi ebbe vagyunk most benne, ugye mind a kettőnk gyerkőce áll, tehát sajátos a helyzet. Én a Milánit mondanám, és ugye a szakképzési centrumoknak a működése az aggályos, a törvény mögötte az csodálatos és jó, maga az, hogy kellene működnie, az tényleg azt mondom, hogy rendkívül kivételesen jó, viszont a végrehajtása, hogy az intézményekben hogy érhetőek el az autista gyerekeknek a képzések, milyen szakmát tudnak tanulni, és ez majd hogy fogja tudni őket kivinni a munka világába, hiszen a végső cél mégis az lenne, hogy önálló életet tudjanak élni ki a maga szintjén megfelelő segítséggel, ha kell, de nem mindenkinek van rá szüksége. Ebbe viszont komoly problémák és elakadások vannak, úgyhogy én ezt a területet jártam jobban körbe, és Vikiéknél pedig a gimnázium az, ami előtérbe került.
Igen, tehát az én fiamnak nem találtam én sem, mi budakalásziak vagyunk, és ugye 5 évvel ezelőtt, mikor kerestem középiskolát, egyszerűen nem találtam olyan középiskolát, tehát szakközépiskolát, vagy szakképző, szakmunkásképzőt, vagy nem tudom most, hogy mondták pontosan, aki fogadott volna autista tanulót, és főleg olyat, aki mondjuk tanulási problémákkal küzd, tehát kellene neki egy differenciált tanterv. Tehát ilyen nem volt, ezért én azt a megoldást választottam, hogy mint szülői aktivista megint érdekérvényesítés, a gyerekem oktatáshoz való hozzáférési jogaira hivatkozva megkerestem, ami az ő autizmusában legjobban felvállalható megoldás, és ez egy gimnázium volt a lakóhelyünk közvetlen közelében lévő másik településen, ahol volt meg az autizmus specifikus alapfeltétel megteremtődött, hogy volt ott egy tanár, aki az általános iskolában már tanította a fiamat, az osztályfőnöke volt, és újra indított osztályt a középiskolában, és ő azonnal elvállalta, hiszen ismerte az autizmust, elvállalta, hogy a közösséget szemléletformája velem együttműködik, a többi pedagógussal együttműködik, és nagy nehezen én is egy érdekérvényesítő egyéves folyamattal aztán vittem szemléletformáló előadást a többi pedagógusnak. Tehát ez egy hosszú út volt, amíg az én fiam megtalálta egy középiskolai közösségben a helyét, de az oktatásának a megszervezése az még mindig rám hárult, hiszen nem volt se differenciált anyag, a tanároknak nem volt tapasztalatuk, hogy kell egy autista tanulót gimnáziumi tananyagban, ugye egyéni tanrendben tanítani. Tehát ezeket, gyakorlatilag ezek egy járatlan utak, amikre én ráléptem a fiammal, mert látszik, hogy a rendszer szinten nem számítanak rájuk, nem veszik figyelembe, hogy egy nyolcadikas autista gyerek, bizony nyolcadik után ugyanígy csak autista középiskolás lesz.
A ti gyerekeitek most per pillanat milyen helyzetben vannak olyan értelemben, hogy mi az ő érdeklődésük, mi az, mennyire tudják ők magukat ellátni, tehát ti mit gondoltok, hogy ezen a hosszú úton, ahol most tartotok, mi a kilátás az önállóság felé?
Hát a kérdés az... Igen, egyszerű, mégis bonyolult rá válaszolni, mert a jövőt nem ismerhetjük. Nálunk például az, hogy Milánnak vannak egészségügyi kihívása is, a szindrómája az annyira ritka, hogy a világban 80-an élnek ezzel, és Magyarországon nincs is. Tehát nem szűnt meg nem betegnek lenni, és autistának sem fog megszűnni. Úgyhogy nem tudom nálunk, hogy lesz majd igazából iskola. Jelenleg, ami érdekli, az a számítógép, ő számítógép függő lett, ebben a világban találta meg, ebben a virtuális világban találta meg a barátait. Köszönhető ez annak a sok-sok abúzusnak, ami elidegenítette őt a jelen léttől, és ez a virtuális világ teljesen be tudta szippantani.
Ez egyébként, bocsánat, csak hogy ez szerintem tipikus gyerekeknél is nagyon gyakori.
Abszolút, elképesztő. Viszont nekik van lehetőségük az intézményben, annak, akinek viszont egyre szűkebb, vagy nincs, annak meg nincs más. Tehát sokszor alig várja, hogy hazaérjen, és már frusztrált, hogy nem tudom mennyi ideje nem tudott jót játszani. De egyébként, ami érdekli, az a rajzolás, nagyon szeret főzni, míg a varrás az elején érdekelte is, mert műhelyiskolába járt 8. után, miután sehova nem vették föl, és egy kényszerpályán azt mondtuk, hogy hát akkor belökjük őt most varni, tanulni. Tehát el lehet képzelni ezt a szituációt, amit én nem akarok, és azt mondják, hogy már pedig ezt fogod csinálni, mert nincs jobb megoldás. Úgyhogy nem tudom, és viszont itt megemlíteném a magasan funkcionáló gyerekeket is, mert nekik épp úgy nehéz az oktatásban megtalálni a helyüket. Van olyan szülői szerveződés, ahol ugye a szikrások, akik maguk is szülőként egyszerűen megoldották, hogy egy magán közösségben ezeknek a gyerekeknek ellátást biztosítottak, de van olyan ismerősünk, aki ennyiben sem tudja a gyerekét tanítatni, és maga otthon tanítja a Dóri is a Leventét, úgyhogy annyira széles a probléma, annyira sokakat érint, mégis azt gondolom, hogy jó szívvel, hozzáállással, akarattal, és nem feltétlenül pénzzel mindig, de lehetne segíteni.
Igen, én úgy vagyok vele, hogy az Olivier, amit elkezdett a gimnáziumban, tehát egy teljesen járatlan úton kerültünk oda, és bedobtam egy autista gyereknek egy idegen közösség, az mindig nehéz téma, a legnehezebb téma. De mivel ott volt egy tanár, egy felkészült közösségbe, tehát a gyerekeket kaptak ilyen információ átadó, szemléletformáló kis foglalkozást, miatt Olivier megérkezett hozzájuk ugye szeptember 4-én, 5-én. Tehát egy olyan közösségbe került, aki nem volt elutasító és kirekesztő. Ez egy alap egy autista gyereknek, hogy egy úgy érezze, hogy ő is a közösség része. Tehát ez az alap, amit meg kell teremteni, és azt hiszem, hogy ez meg nem pénzkérdése, hanem ez egy pedagógiai szemlélet, hogy ez az adott iskola hogy fogadja a különböző kihívást jelentő tanulóit, és hogy készíti elő a közösségeit. És ezt szülőként el tudtam érni, szemléletformálással, viszont ami is ettől jól indult az Olivernek a középiskolai tanulmányai, míg az általános iskola például egy nehezen kommunikáló autistaként nem vett nagyon részt az órai munkába, a gimnáziumba, ahol ugye már nagyobb teljesítmény szükséges, hogy valaki bent maradhasson, már elkezdett jegyzetelni, voltak csoportmunkák, tehát más jellegű oktatás folyt már, mint az általános iskolába, és csoportban jól működött, tehát ilyen kis tanulói csoportokba ő nagyon is megtalálta a helyét, tehát látszott, hogy egy autista gyereknek kellenek a kortárs segítők, akik ott voltak, és meg is lett egy ilyen kis baráti csoportban, meg is találta a helyét, és ő is, mint a többi gyerek, délután, az iskola után ment a barátaival játszani. És nekünk ez a fél éves ilyen felívelő közösségi élet, mert közben azok vártuk, hogy majd a közoktatásban is ki tudom járja neki azokat az alternatív, meg differenciált tananyagbeli lehetőségeket, ami aztán tényleg meg tudja majd találni a helyét a gimnáziumban. Hát ez azért úgy választott magára, és jött a COVID, amikor ugye mindenki, nem csak a mi gyerekeink, hanem az összes gyerek, így majdnem másfél tanévre kikerült a közösségből. És ez nyilván mindenki szülő tudja, hogy ez nagyon megviselte a családokat, és nem csak az atipikus, hanem a neurotipikus gyerekekben is ilyen kis szociális készségben, meg kommunikációban, meg pszichésen eléggé sok kárt okozott. És szerintem az autista gyerekek voltak ennek a COVID időszaknak, az otthoni elszegregált, vagy szegregált folyamatoknak a legnagyobb elszenvedői, meg kárvallottjai, hiszen azok a készségek, amik hosszú fejlesztés és gyakorlás, mindennapi gyakorlásán kialakultak, azok elvesztek. Tehát és abból a mély szintből nem lehet visszarakni, mert a normális gyerekek, tehát az épp gyerekek, akik nincsenek esenikódja, azok visszamentek, és akármilyen nehéz is volt újra beállni, de beálltak abba a normáltan rendbe. Egy autista gyereknek erre viszont nincs lehetősége.
Most már nagyon kevés időnk van, de még muszáj egy-két kérdést átbeszélni, és ugye azt említettétek, meg hosszan kitértünk rá, hogy itt ugye forrás bevonásra van szükség, ha most emberi erőforrásnak gondoljuk ugye a pedagógiai asszisztenst, de hogy nyilvánvalóan az állam részéről emberi és szakmai akaratnak is lennie kell ennek a helyzetnek a kielégítő szintre hozásához. Ti ezzel kapcsolatban mit láttok?
Hát a tankerületek felé látszólag nem érkezik meg semmiféle plusz forrás ahhoz, hogy az iskolákból érkező igények, tehát a tankerület felé érkező igényeket ki tudják elégíteni. Mi szülői közösségként nagyon sokat tudunk tenni. Mi a Civil Kollégium Alapítvány egyéves projektjében például Budakalászon két programot is szerveztünk. Egy ilyen szemléletformáló, információ átadó előadást pedagógusoknak, illetve egy workshopot, amikor egy ilyen kis csoportban a pedagógusok egymásnak, tehát három iskolából jöttek pedagógusok, elmondhatták, hogy mi a problémájuk, miben várnak segítséget, miben tudnának ők is tovább lépni, ha lenne mondjuk képzésekre pénz, pedagógiai asszisztensekre pénz. Tehát ezek a folyamatok megvannak, jelen vannak, hogy már elindultak, hogy jelzik vissza a pedagógusok, hogy nekik kell képzés, kell pedagógiai asszisztens, de forrást nem találnak rá, hiszen a tankerületeknek tól állna az a válasz, hogy nincs szakember, nincs pénz, és valahogy nem tudunk egy érdek érvényesítő szintre kerülni a tankerületvezetéssel. Tehát nem most ez a cél, hogy szülőként megértessük a tankerületvezetéssel, hogy mi egy hajóba nevezünk, és nekünk felfelé ezt az igényünket, hogy már pedig ebbe is közösen kell lépnünk, tehát az ő felelősségünk, meg a mi felelősségünk közös abban, hogy a gyerekek hogy kerülnek ki a közoktatásból, és mi mindent megteszünk azért, hogy az állami fenntartó központja felé és a döntés azok közoktatási döntéshozók felé azt képviseljük, hogy már pedig az eseni ellátások és az egész közoktatás megfelelő szinten tartásában, a méltányos ellátások kialakításában pénzt kell fektetni, mert nagyon sok területen már be kell avatkozni.
Hogyan lehet ezt erővel bírni? Lelki erővel, fizikai erővel, minden nap megújhodni, csinálni, mondani?
Én azt szoktam mondani, hogy ha nem lenne hitem, már nem lennék. Tehát biztos, hogy a szülők egy bizonyos részénél nem megy másképp, mint egy olyan láthatatlan dologba hinni és bízni, amit kézzel nem lehet megfogni. Hiszen, amit a Viki mondott még ahhoz kapcsolódva, hogy a állami fenntartású intézmények felé elindult egy nagyfokú igény, továbbítás, de itt azért vannak alapítványi fenntartású és egyházi fenntartású intézmények is, tehát én ezt így globálisan gondolom összefogni, és mindenkinek ebbe ehhez köze van. És azért jó ez a kérdés, mert itt a gyerekekről beszéltünk, és néha érintettük a érintettük ugye a családokat is, de az őket nevelő apa, anya, vagy intézeti gyerekek is vannak, azért ott is vannak ugye autisták esenisek, hogy ott a közvetlen velük kapcsolatban lévő felnőtt személy az, hogy érzi magát. És olyan az egész ügy, mint egy vízbe dobott kő, hogy ott csobban a legmagasabbra, ugye, ahol megérkezik egy gyerkőc, és azzal, aki őt tartja, aki őt öleli, aki őt leginkább a szívében hordozza, az ő megsegítésük, az valami katasztrofális ma Magyarországon. Az a szociális háló, amiről sokat beszélnek, azt én soha igazából nem láttam. Néha lehet, hogy súroltuk, de mi úgy estünk át rajta, úgy zuhanunk lefelé, hogy azt nem tudom, a gép nem száll olyan gyorsan fent az égen.
Igen, gondoltam megkérdezni, hogy létezik-e a szülőknek bármilyen szupervízió, de ezt én is romantikus túlzásnak tartottam.
Igen, ezt egymásnak próbáljuk így szintén önkéntesen dalolva megteremteni, mert nem tudunk más tenni, tehát hogy itt legjobban egymásban tartjuk a lelket. Én azt tudom mondani, hogy amíg vannak ilyen szülői összefogások, és hogyha minél több szülő is csatlakozna hozzánk, és minél több szülői szerveződés lenne, szerintem annál több erőnk lenne, mert ehhez semmi más nem kell most jelenleg, nem tehetünk más, mint hogy kitartásunk legyen, meg erőnk, mert én azt gondolom, hogy mindig a mantrák is célba szoktak érni, és mindenféle szemléletformálás, csak kitartás kell hozzá, és szerintem csak ez az erőnk, mert szerintem mi vagyunk többségbe, csak el kéne hinnünk, hogy mi vagyunk többségbe, aki ezeket a változásokat, közösségi társadalmi változásokat szeretné, hogy a közoktatás, és nyilván a szociális és egészségügyi állózat, és ezeknek a gyerekeknek a jövőjét tegye a középpontba, hogy velük mi lesz, hiszen szerintem attól függ, ami az egész, akár ezt mondom, hogy a közoktatások, szóval mondták, hogy a legfontosabb nemzeti ügyek, közös ügyeinket központjába van, és szerintem ezt kéne szülőként így társadalmi szinten elérnünk, ezt a szemléletet, hogy a közös ügyünk az a gyerek, és ehhez kapcsolódik az oktatás, és akkor ki kell állnunk értük együtt.
Hát én kívánom nektek mindazt, hogy legyen erőtök, mint pedig azt, hogy amit ti érdekérvényesítés gyanán csináljátok, az mind célba érjem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória civil kollégium alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, ezzel a mai műsor véget ért, holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!